Köszöntjük a kedves nézőket! Folytatjuk a zsidókhoz írt levél tanulmányozását. Ez a levél Jézus Krisztusról szól, Jézus Krisztus a középpontja, és most ezen a héten arról fogunk beszélni, hogy ő a tökéletes áldozat. Nagy kiváltság számunkra, hogy dr. Gáspár Róbert eljöttél ide hozzánk, és szeretettel köszöntünk.
Köszönöm szépen én is a meghívást.
Nagyon sokszor találkozhatnak veled, akik a Bibliát tanulmányozzák, kisebb csoportban, nagyobb csoportban is. Már itt is beszélgettünk korábban együtt, de neked egész más a szakterületed, te a Szegedi Egyetemen tanítasz.
Igen, hát én gyógyszerészként végeztem még az elmúlt évezredben, ahogy szokták most már mondani, és most jelenleg a orvostudományi karon tanítok orvostanhallgatókat, fogorvostanhallgatókat, illetve hát kutatási tevékenységet is folytatunk, tehát ez az oktató-kutató feladatkörben tevékenykedek, vannak doktorandusszaim, fiatal munkatársaim, úgyhogy sose unatkozunk.
És hétről hétre egy olyan információ anyagot készítesz elő, amit nagyon sokan olvasnak és tanulmányoznak így a vírushelyzettel kapcsolatban.
És időnként szidnak is persze, akik nem értenek vele egyet. Igen, a COVID-helyzettel kapcsolatban minden héten készül egy ilyen információs anyag, amiben hát az én dolgom az, hogy a legfrissebb információkat, amiket én úgy gondolok, mert ez nyilván az én szűrőmben megy keresztül, és lehet, hogy nem tökéletes, de azok az információk, amik újak, amiket érdemes újra gondolni, akár jók, akár rosszak, azokat megpróbáljuk megosztani természetesen a szöveghivatkozással, tehát, hogy mindenki utána olvashat, hogy miről szól az adott hír.
Hát nézd, hogyha a vírus nem lehet szidni, mert hát azt nem lehet szidni, hát akkor aki az információt adja, hát akkor...
Akkor az kell, hát ez egy olyan dolog, hogy nem, tehát mint egészség, több más egészségügyi szakember, több fórumon, ugye valaki országosan vállalja és ügyteti magát hetente, végül is nem azért lettünk egészségügyi szakemberek, mert ez sokszor népszerű egy ilyen helyzetben, ezt fel kell vállalni, én nem üttettem magamat országosan, csak így az adventista egyházon belül, de azért nem olyan vészes a helyzet, tehát sokkal több a kedvező visszajelzés, meg a köszönet, mint a, és az ütés sem igazából ütés, kritikák, néha jogos észrevételek, tehát, hogy azt kell mondjam, hogy ez egyáltalán nem egy szenvedés, vagy nem egy áldozat.
Igen, egyébként ezt akartam mondani, hogy látszik rajtad, hogy ezt nem áldozatként végzett, hanem akár a tudományos munkát, akár a Bibliával kapcsolatos, akár az egészségügyel kapcsolatos munkát, ezt folyamatosan, rendszeresen, állandóan, hétről hétre ez azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy érték, és ez csak úgy lehet, hogyha az ember szívből végzi.
Igen. Hát igen, kell ez egy elkötelezettség, meg be kell iktatni a heti rendbe, hogy ennek mindig kell, hogy idő jusson.
Igen, igen. És csak még annyit, hogy te is egy nagyszerű példája vagy annak, hogy a tudomány és a Biblia ismeret és az egészséges életmód, ez hogy tartozik össze, hogy nem ellentétek feszülnek folyamatosan, hanem hát én legalábbis úgy gondolom, hogy a tudomány is Istentől származik, illetve Isten világrendjének egy fontos része.
Ez így van. Nem az, hogy én vagyok a nagyszerű példa, lehet, hogy egy példája vagyok ennek, aki próbálja ezt valahogy összeegyeztetni, megélni. Nyilván a tudomány is olyan, mint a Biblia, hogy hát sosincs vége. Tehát, hogy ahogy a Biblia olvasás, nem lehet azt mondani, hogy most már mindent tudunk a Bibliából, mindent kiolvastam, és mindent tudok. Ilyen a tudományban sincs, tehát, hogyha az ember elindul egy kutatási irányban, annak igazából sosincs vége, mert mikor valami tisztázott, rögtön másik 8 kérdés merül fel.
Ez így van, de talán ez érdekessé is teszi az életet, és megunhatatlanná, és ezért így adventista körökben elég sokat beszélünk arról, hogy az örök életben is örökké fog tartani a tanulás. Tehát azt hinné az ember, hogy egyszer és mindenkorra történik egy megvilágosodás, de végig lehet fejlődni. Ez egy Isten által így teremtett élet, ami folyamatos kiteljesedést és fejlődést biztosít, és ez így izgalmasabb vagy érdekesebb.
Ez biztos, hogy így van, és hát nyilván az Isten nem arra teremtette az embert, hogy unatkozzon, hanem hogy folyamatosan fedezzen fel dolgokat, és ez a bűn nélkül is lehetett volna. Nyilván egy, az a dimenzió, amit az Isten elénk tár a Bibliában, egy örök életben, az egy, abban az lesz a jó, hogy nincsenek időkorlátok. De ugye, ahogy látjuk a, akár a világegyetemet, ha nagyban nézzük, akkor sincs vége, ugye arról beszélünk még mindig, hogy a világegyetem végtelen, vagy legalábbis nem tudjuk, hogy hol a vége, és ami a számomra mindig a megdöbbentő, ugye mindenféle részecske gyorsítókat, meg egyebeket építenek, hogy minél inkább kisebbbe megyünk bele, annak sincs vége. Tehát nincsen a legkisebb elemi részecskénél, és mindig van kisebb, csak legfeljebb még nem tudjuk megmérni, de minden osztható. Tehát, ahogy szokták mondani, minden számnál van egyel nagyobb is, meg egyel kisebb is, tehát ennek nincs vége.
Én szerintem ez egy áldásként is felfogható, hogy az Isten egy végtelen térben és időben világot teremtett, és hát ez azt mutatja, hogy akár a tudomány, akár az élethelyzetek, azok mindig újak, megújulnak, és más korszakban újból át kell gondolni tulajdonképpen ugyanazokat. És hát ez egy nagy öröm is, hogy az élet az soha nem lesz unalmassá.
Igen, és tulajdonképpen itt azt hiszem, hogy remekül áttérhetünk a bibliai témára, hogy ami nem egy könnyű téma, én, vagy legalábbis én úgy gondoltam, amikor erre a heti anyagra készültem, hogy Jézus a tökéletes áldozat. Itt nagyon sok mindennel kapcsolatban van az, hogy szükség van arra, hogy Jézus áldozat legyen, maga a bűn helyzete, a mennyei szentélynek a helyzete, a helyettesítésnek a szerepe, ez az, amiről ma fogunk így közösen gondolkozni, és azt hiszem, hogy ez is a 21. században egész másképp érti a ma embere, mint a középkorban, vagy esetleg Jézus földi élete után közvetlenül következő időszakban. Tehát itt is nem feltétlenül könnyű ezekkel a témákkal megbirkózni, de majd meglátjuk, hogy hogyan tudjuk ezt most itt megtenni. A mai alap gondolatunk a zsidókhoz írt levél 10. fejezetének a 14. verse, amit láthatunk is a képernyőn. Ez úgy hangzik, hogy mert egyetlen áldozattal örökre tökéletesekké tette a megszentelteket. Erről mondjuk egy pár gondolatot.
Én úgy érzem, hogy egy mai ember, egy 21. századi embernek, akinek úgy a nagy általánosságot véve, egy általános képet véve alapul, tulajdonképpen nem sok ismerete van a Bibliát illetően, vagy nem nagyon foglalkozik a mai világ Istennel kapcsolatosan, Istent illetően, megpróbáljuk már ugye a felvilágosodás óta úgy félre tolni a mi látókörünkből eltávolítani Isten személyét, és ennek a természetes következménye is megvannak, de amikor ma az ember, egy hétköznapi ember a keresztre tekint, akkor szerintem igen nagy bajban van, hogy miért is kellett, miért is fontos ez a kereszt. Tehát, hogy miért is kellett Jézusnak meghalni, és ez most miért olyan nagy dolog? Szerintem itt igen nagy kihívásoknak néz elébe egy átlag ember. Sokszor még azért a keresztények, akik azért gyülekezetbe, templomba is járnak, azoknak is nagy kihívást jelenthet Jézus áldozatának a megismerése, és ez a mostani címe a tanulmánynak meg azt mondja, hogy na az, amit Jézus ott tett, az az áldozat, az az önfeláldozás, az a megoldás, ami ott a kereszten láthatóvá válik a szemünk előtt, és kibontakozódik, na az egy tökéletes megoldás volt. Hát ezt elég nehéz, noha igazából ez egy nagyon egyszerű dolog, de mégis nehéz megérteni.
Talán azért is nehéz megérteni, mert ezek olyan képek, amik azoknak, akiknek íródott a zsidókhoz írt levél, azaz a ókori, vagy még az ószövetségből éppen a új szövetségbe áttérő, vagy megértő zsidók, azoknak ez egy mindennapos dolog volt, tehát ez nekik az életüknek az egyik központi része volt. Nekünk meg ez az életünkből teljes mértékben hiányzik, az egész kulturális háttér, minden hiányzik, és igazából ma talán olyan világot élünk, amiben nem nagyon szeretnénk, hogyha bárki áldozatot hozna értünk, mert akkor eladósodunk. Tehát ma egy olyan gondolkodásban él a világ, hogy szeretnék független lenni, nem akarok senkinek se a lekötelezett jelenni. Tehát ha még mi föláldozunk magunkat, és hősök vagyunk, és áldozatot hozunk valakiért, akkor még lehet, hogy jól érezzük magunkat, de hogy értünk hozzon valaki áldozatot, azt a legtöbb esetben szeretnénk elkerülni, hogy inkább megpróbáljuk magunk megoldani a dolgainkat. Tehát, hogy van ebben egy ilyen, a mai ember számára szerintem, vagy a mai társadalomban van egy ilyen visszautasítás, hogy nem kell nekünk áldozat, nincs velünk olyan nagy baj. És hát ha a Bibliát nézzük, ugye a bűneset után már rögtön volt áldozat, és már akkor se értették, tehát nem kell rajtunk csodálkozni, mert ugye Ábel és Káin története pont arról szól, hogy Ábel megértette az áldozatnak a lényegét, Káin nem értette meg az áldozat. Ő már ő megválasztotta a saját útját, ő már máshogy áldozott, és meg is értődött, hogy az úgy nem működik, és agyon is csapta az öcsét. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy már a emberiség történetének a kezdetén is ez az áldozat, ez kicsit problémás volt.
Igen, és ahogy mondtad, hogy nem kell nekünk áldozat, mert nincsen velünk olyan nagy baj. Tehát a 21. században, amikor arra gondolunk, hogy vagy általában én úgy képzelem, hogy valami bűn, vagy valami rossz, az inkább mindig az embertől, az én személyemtől távol eső valami, valaki más, akire rá lehet mutatni, de a személyes bűnnek a terhe, persze van bűntudat is, tehát ez is benne van a kérdéskörben, de úgy általánosságban véve nem retteg a mai ember attól, hogy mi lesz az ő bűnének a következménye. Talán ugyanúgy, mint Ádám és Éva idejében, amikor Sátán azt mondta nekik, hogy bizony nem haltok meg, igen, ez a bizony nem haltok nem meg, bizony nem lesz következmény, ez nagyon erősen él bennünk, és tényleg úgy van, hogy ez áldozatnak a szerepét, a hiányát nem annyira feltétlenül érezni.
Ugye, hogyha ma ránézünk a Golgotai kereszt helyzetére, eseményére, akkor tulajdonképpen azt üzeni nekünk ez az egyszerű kép, amit ugye ebben a kis képernyőre is föltettek, hogy ott van Jézus a kereszten. Maga ez a kép azt mondja el, hogy a bűn a Biblia értelmezésében az Istentől való elfordulás. Amikor én a magam útját akarom járni, és nem érdekel engem, hogy a Teremtő Istenem mit mond nekem. Én, mint teremtmény, szeretnék a magam feje után menni. Na most a Golgotai kereszt meg azt mondja el, hogy Isten eljön ide hozzánk, mert mi elfordultunk tőle, nem hallgatunk rá, és helyre akarja állítani ezt a megszakadt kapcsolatot. És be is mutatja ugyanakkor a bűnnek a lényegét, hogy a bűn nem csak egyszerűen annyi, hogy elfordultunk Istentől, a teremtőnktől, mi teremtmények, hanem ez azt is jelenti, lásd Golgotai kereszt, hogy az Isten maga tesz lépéseket annak érdekében, hogy eljöjjön, és ezt a szakadékot áthidalja, és ha még nem is értjük, hogy mi a probléma, ő már meghalt értünk, és megoldotta a problémánkat. Mert a kereszt az egy megoldás tulajdonképpen.
De a kereszt az mindig is meglepő volt Krisztus életének az idejében is. A megszégyenítésnek, a kivégzésnek az eszköze volt, igen, egy rettenetes, igen, iszonytató dolog, és ezért is mondja Pál apostol, hogy a keresztről való beszéd, az tulajdonképpen egy megosztó beszéd volt, mert volt, aki bolondságnak tartotta, és volt, aki pedig az élet ígéretének tartotta. És ez a markáns kettéválasztás, ez mindig is megvolt. És milyen értelemben, tehát az, hogy a keresztről való beszéd bolondság sokaknak, ezt gondolom, hogy világosan lehet érteni. És csak fogalmazzuk meg nagyon tömören, hogy mi a jó a keresztről való beszédben.
Szerintem akkor lehet jól megérteni mindenkinek saját maga számára, amikor olyan dolgokra gondol az életében, amiket mondjuk elrontott, és amit nem lehet visszacsinálni. Mm-hmm. Tehát, hogy a bűn egyébként ilyen, tehát mi szoktunk arról beszélni, hogy ugye Izraelben is voltak mindenféle áldozatok, és volt a jóvátételi rész, hogyha valaki valamit elkövetett, és azt jóvá lehetett tenni, de persze, mert hogyha valamit kárt tett, akkor azt ki lehet fizetni, lehet venni helyette másikat, de akkor sem lehet a bűnt jóvá tenni. Mm-hmm. Tehát, hogyha őszintén belegondolunk, akár egy hazugsággal, akár egy megbántással, amik minden nap elkövetünk sajnos, reméljük nem hazudunk minden nap, de egymást minden nap nagyon könnyen meg lehet bántani, meggondolatlansággal, kellemetlenséget okozva a másik embernek, azt már nem lehet visszacsinálni. Tehát hiába ma úgy szoktuk gondolkodni, meg a filmeket is, hogyha nézik az embereket, mindenki sorozatokat néz manapság, ebbe így lerendezik, hogy bocsánatot kér, meg jaj, de sajnálom, nagyon sajnálom, átvettük ezt a angolszász dolgot, hogy hát nagyon valamit elkövet, nagyon sajnálom, és akkor mi van? Tehát és akkor azt gondoljuk, hogy ezzel a nagyon sajnálom, ne haragudjál, el van rendezve a dolog, de az az idő, amíg a másikat hazugság tudatban tartottuk, vagy félreinformáltuk, vagy egyáltalán lelki problémát okoztunk neki, azt az időt nem tudjuk visszaadni. Na most, ha így kezdünk el gondolkodni, hogy ilyen szempontból milyen dolgokat követtünk el, amit egyébként nem tartunk nagy bűnnek, mert azt mondjuk, hogy mindenki ilyet csinál, sőt, azt gondoljuk, hogy nálam sokkal rosszabb emberek vannak.
Igen.
De hogyha úgy őszintén belegondolunk, akkor rájövünk, hogy a bűn, amikor a másik embernek ártok, valószínűleg azért, mert átlépem az Isten törvényét, azt nem tudom helyrehozni. Akármit csinálok, akármilyen jó leszek utána, akármilyen szépen beszélek és jól viselkedek, akkor is már okoztam valamit, amit nem lehet helyreállítani. És lényegében az isteni lerendezése ennek a általunk helyre nem állítható dolognak az, hogy azt mondja, hogy rendben van, ezért halált érdemelnénk az isteni törvény szerint, ezen aztán persze lehet meg gondolkodni, miért nem tud ezen az Isten változtatni, de hogy ez a törvény, és hogy minden ilyen dolgunkért, amit nem tudunk helyrehozni, egyetlen dologban nyugodhatunk meg, hogy azt mondjuk, hogy igen, elkövettem, én csináltam, nem tudom visszacsinálni, meg is érdemelni a büntetést, de Jézus helyettem vállalta, hogy ő helyettem megbűnhődik és átveszi, és ezáltal én felszabadulok, ha megbántam ezeket a dolgokat. Tehát valami ilyesmi lehet ez, de ehhez nem lehet úgy élni az életet, ahogy általában ma éljük, hogy átfolynak rajtunk a napok, és akkor mindent így elengedünk, meg nem gondolunk bele, mert akkor az földúja a lelkünket, igen.
Igen, igen. Amit fölvetettél, Robert, hogy miért nem változtatja meg Isten a törvényt. Ugye ez világos, hogy abból a hétköznapi állandó megjegyzésekből fakad, amiket mindig kapunk. És hát persze bennünket is foglalkoztat, de van egy nagyon lényeges része ennek, hogy az Isten is egy valóság, és a törvény sem egy kitalált valami, az az életnek a rendje. És az életnek a rendjét nem lehet egyszerűen csak ma így csinálni, ma holnap úgy csinálni, holnap után meg majd kitalálunk valami újat, gyerekek, és lesz majd másképp is. Most éppen ez a szabály, nem, hanem az életnek a természetes rendje, aminek viszont úgy kell működni, hogy örökké legyen. Viszont nem azt, Isten egy olyan megoldást talált, amit láthatunk Jézus személyében és tettében, hogy nem a törvényt változtatja meg, hanem ő, mint teremtő, és a törvénynek az alkotója és létrehozója, ő magát áldozza föl helyettünk, és értünk is ugyanakkor. Tehát a törvény az kell, hogy megmaradjon, és meg is marad, és Isten nem a törvényt változtatja meg, hanem azt változtatja meg, hogy nem mi teremtmények kell, hogy meghalljunk, a Biblia szerint azzal a bizonyos második halállal, ami a teljes megsemmisülés, hanem azt mondja, hogy ezt én vállalom fel magamra. Na, így oldja meg Isten, és ez az a lélegzet elállítóan van több, amit szinte úgy egy levegőre, vagy egy földi életünk alatt, pár évtized alatt szinte meg tudnánk érteni. Mert ez olyan hatalmas tett, nem tudom megúszni, vagy úgy érzem, muszáj beletenni, hogy olyan nagy erkölcsi tett is. Hogy a teremtő az, aki a teremtmény helyébe lép. És azt mondja, hogy mindent én magamra vállok. Na ezt nevezi a Biblia áldozatnak tulajdonképpen, hogy Isten én helyettem áldozza fel önmagát. És ezt az egész ószövetségi előáldozati képsort és rendszert, ami nekünk ma már ennyi évezred távlatában már rendkívül fura és nem elég kifinomult, tehát túl durva, túl valóságos, túl kemény, de az volt a valóságos üzenete, hogy ahogy egy bárány áldozatnak meg kell halni, mert én elkövettem valamit, a testvérem ellen, és ugyanakkor Isten ellen is. Na hát, ez egy ilyen valóságos, véresen valóságos, komoly dolog.
Hogy említetted, hogy a bűn tulajdonképpen az, hogy két ember viszonyában is törést, szakadást hoz, és ugyanez Isten és az ember viszonyában is törést, szakadást hozott a bűn, és ez nem csak a rossz érzést generál, hanem gyakorlatilag Isten az élet forrása, és hogyha elszakadunk Istentől, akkor ennek halál a következménye. És ez az, amin emberileg bárhogy próbálkozunk, és nem tudunk változtatni. Tehát ezen az ember nem tud túl lendülni. És hiába mondjuk azt, hogy sajnálom, az Istennel való kapcsolat helyreállítása azért nem lehetséges, mert ott van Istennek a törvénye. És Isten szerepéről is beszélünk itt, hogy ő a tökéletes szeretet, de ő a tökéletes igazság. És hogyha gondolunk egy olyan helyzetre, amikor van mondjuk egy közlekedési baleset, és abban vannak érintettek, van az áldozat, és van az elkövető, és mind a kettőnek vannak szempontjai. És ennek az egyensúlyozása, összhangba hozása, ez szinte lehetetlen. Most ezt a lehetetlen helyzetet tudja Isten megoldani a bűn és az ember viszonylatában.
Igen, és ezáltal egy nagyon, szerintem nagyon fontos dolog is létrejött, hogy mindannyiunknak a Jézus Krisztus áldozatán keresztül van egyáltalán esélyünk, hogy ezáltal létrejött az, ami mindig mindenki harcolt a világtörténelemből, legyen egyenlőség. Tehát, hogy Krisztus áldozatában mi mindannyian egyenlőké váltunk. Tehát, hogy ugyanis mindannyiunknak pontosan ugyanarra van szükségünk. És Ellen White találtam itt egy idézetet, amiben azt mondja, hogy amikor, hogyha valaki bűnt követel, és mi látjuk, és akkor azt mondja, hogy ne vádaskodjunk, ne ítélkezzünk, és ne romboljunk, mintha bűntelenek lennénk, Krisztus munkája az igazítás, a gyógyítás és a helyreállítás volt. És ez egy borzasztóan fontos mondat, hogy amikor az egymás, ugye egymás hibáit, ezt Jézus is mondta, hogy könnyebben észrevesszük a másik szemében a szálkát, mint a sajátunkban a gerendát, hogy amikor a másiknak látjuk a tökéletlenségét, vagy a hibáját, akkor ne arra gondoljunk, hogy lehet így viselkedni, vagy ne háborodjunk föl, hanem keressük azt, ahogyan az Isten bennünket is helyreállít a tökéletlenségünkből, és gyógyít, és helyreállít, és nem pedig rombol és vádol, mert a vádolás az a sátán szerepe a dologban, azt nem nekünk kell ebben részt venni.
És a bibliai történetek pontosan ezt mutatják be, hogy Isten hogyan gyógyít, hogyan állít helyre, hogyan emel fel. És itt a Mózes első könyve 15. fejezetében van egy olyan történet, ami arról szól, hogy hogyan szólította meg Ábrahámot. Ábrahám egy rendes ember, jó ember volt, akire azt lehetett mondani, hogy köztiszteletben álló, de mégis nagyon szemléletesen kitűnik az életéből, hogy milyen útra vitte el Isten, hogy hogyan vezette, és hogy mennyi mindent lehetett volna a szemére hányni, de Isten nem a szemére akart hányni dolgokat, hanem azt akarta, hogy megértse az Istennek a kegyelmét, és ezért egy szövetséget kötött vele. Még a szövetség és az áldozat összefüggése is nagyon lényeges, és azt hiszem, hogy ezt is egy kicsit ki kell bontani. Tehát Mózes első könyve 15. fejezetének a 6-21. versekig terjedő szakaszában van egy különleges áldozat, aminek a bemutatására maga Isten kérte Ábrahámot akkor, amikor a szövetséget kötötte. Miért volt szükség az áldozat a szövetség kötéshez? Ugye Isten azért kötötte a szövetséget, hogy ezt a megmentő, gyógyító munkáját tudja végezni.
Én azt hiszem, hogy ugye azon túl, hogy az előbb beszéltünk arról, hogy milyen véres, drasztikus, durva ez az állatáldozat egy oltáron. És ez valóban így van. De hadd fogalmazzam meg
ma,
ezt.
Ma az állatvédők nem biztos, hogy engednék.
Így van. Tehát nem jön össze. Nagyon kifinomult világban élünk, és ez nagyon is jól van így, de azért ahogy kell érteni ezt, tehát ezt a Mózes első könyve 15. fejezeti jelenetet többek között, hogy amikor Isten Ábrahámmal szövetséget köt, akkor Isten a Mózes gondolkozása és kultúrája szerint is azt mondja, hogy na akkor legyen egy áldozattétel. És ez tulajdonképpen azt érzékelteti, hogyha te a két szövetség kötő, jelenleg Isten és az ember, közötti szövetségnél azt érzékelteti az áldozat, hogy ha te megsérted a szövetséget, amit most éppen kötöttük, a szerződést, ha ezt te áthágod, akkor meg kell halnod. Tulajdonképpen ezt jelenti nagyon egyszerűen az áldozatnak a leglényegesebb mondani valója. Azon túl, hogy borzasztóan drasztikus, kemény, véres, és hát ma már nem is nagyon szívesen gondolkoznánk egy ilyen lehetőségben, és hála Istennek, hogy 2000 év óta ennek már tulajdonképpen vége van. De a lényege az tehát, hogy és ezt ha most ilyen mai megfogalmazási párhuzamba helyezem, ma nagyon könnyen fölrúgják az emberek a szövetséget, és azt mondjuk, hát kedden ez érdekes volt kettőnk között, de ma már szerda van, tehát ezt ma már nem kell, át kell gondolnunk, és meg kell másítani. De ma így kezeljük a szövetséget, a szerződéseket. De Isten azt mondja, hogyha ő egyszer velünk szövetségre lépett, ha te egyszer Istennel szövetségre léptél, akkor az halálosan komolyan kell venni. Tehát azt nagyon át kell gondolni, és minden szín alatt azt érvényesnek kell tekinteni, mert Isten érvényesnek tekinti.
És amit ebben a történetben még láthatunk, ugye itt nem is egy állatot, hanem több állatot áldoztak, üszőt, kecskét, kost, meg gerlicét, meg galambot, tehát itt azért ötféle állat lett ketté vágva. És ugye itt az volt a lényeg, hogy aki átmegy a két szerződő fél, ha átmegy a félbevágott állatok között, akkor azt vállalja, hogyha megszegi a szövetséget, akkor úgy jár, mint a félbevágott állatok. Igen. És ugye ebben a bibliai történetben az a különleges, hogy a két kettévágott állatok között csak az Úr megy keresztül, és Ábrahám nem. És egyébként ugye az Úr el is mondja, hogy ugye majd elmegynek az utódai, és ott majd Ábrahámnak, tehát tulajdonképpen elmeséli Ábrahámnak az egyiptomi fogságot, előrevetíti meg azt, hogy hogyan távolodik el a nép, és aztán majd megint, tehát hogy igazából az Isten előre látja, hogy ezt a szövetséget olyan módon, hogy saját felelősségre megtartani, ezt csak ő tudja egyedül. Az embernek ehhez egy segítség kell, és ez a segítség lett Jézus Krisztus. Tehát az Isten állja a szavát, ő nem hibázik, de az ember nem tud egy ilyen szövetséget megtartani önmagában, meg képtelen rá.
Igen, és olyan érdekes az, hogy az embernek volt szüksége arra, hogy az esküvésnek ezt a nagyon drasztikus és nagyon naturalista formáját tapasztalja. Nem Istennek volt szüksége arra, és nem Istennek volt szüksége arra, hogy átmenjen a félbevágott arabok között, hanem Ábrahámnak volt szüksége arra, hogy a kor szokásai között ezt még jobban átérezze, hogy ez egy olyan komoly eskü, egy olyan komoly fogadalom, amire alapozhatja a későbbi jövőjét. És Isten pedig azt akarta érzékeltetni, hogy ő mindenképpen utána nyúl a szakadékba egyre jobban lesüllyedő ember után, és ő az, aki kiment és felhúz bennünket. Én is rápillantottam itt az órára, és arra gondoltam, hogy egy kicsit tovább lépünk, és csak gyorsan említem meg, hogy az ószövetségi profétáknál újból és újból azt látjuk, hogy nem tettek eleget annak a fogadalomnak. Például Jeremiás proféta könyvéből is idéz a tanulmányunk, amikor babiloni fogság előtt pontosan az volt Istennek a panasza a néppel kapcsolatban, hogy az isteni törvényeknek nem tettek eleget, és ezért egy bizonyos büntetést kellett elszenvedniük. Most a büntetés az nagyon fájdalmas, de gyakorlatilag Isten kegyelmének az egyik megnyilvánulása, mert amikor az ember a falba fut, akkor az segít jobban rádöbbenni, hogy az irány az nem jó, és másik irány felé kellene menni. De Isten az, aki a kegyelmével mindig segít új irányba lépni. És ezért az elmúlt időszakban többször tanulmányoztunk a szövetségnek a gondolatát, hogy Isten újból és újból megújítja a szövetségnek a gondolatát, de az áldozati rendszer az segített abban, hogy az emberek, az egyes hívők, évenként ismétlődő áldozatok által, illetve a naponként ismétlődő áldozatok által ne felejtsék el annak a súlyát, amit tesznek, vagy mondanak, vagy ahogy élnek. És ez is az Isten felé kapcsolja őket. Egy pár szóval talán nem gondolom, hogy túlságosan mélyre kellene menni az áldozatoknak a fajtájába, de egy pár szóval, hogyha összefoglalnánk, hogy milyen áldozatok voltak, milyen típusú áldozatok voltak az Ószövetségben.
Először is talán annyit említenék könnyítésén, vagy segítségként, hogy minden áldozatnak Isten áll a középpontjában. Uh-huh. Minden áldozat Istenre mutat, akár állatáldozat, akár hálaáldozat, akár ételáldozat, tulajdonképpen égő áldozat, az mind-mind Istenre mutat rá, és valahol azt a realitást akarja közvetíteni naponként, évi ünnepkörökben rendszeresen, hogy nekünk Isten megoldására van szükség. Ahogy a kereszttel kapcsolatban megemlítettem, hogy tulajdonképpen a kereszt az egy megoldás. Az nem egyszerűen arról szól, hogy valaki ártatlan meghal értünk, vagy meghal egyszerűen, hanem az egy megoldás. Isten oldja meg a mi problémánkat. Ha tetszik, akkor a Jézus oldja meg a te problémádat. Tehát ez az a gesztus, ami látszik ebben az egészben, megfogalmazódik, hogy Isten, te értet tesz, és téged rendkívül fontosnak lát. Na most a különböző áldozati fajták, 4-5 fajta áldozati fajta van, itt talán 5-öt említ meg a tanulmányunk. A lényege az, hogy azt mondja el mindegyik típus, hogy Isten az, aki megoldja a te problémádat, neked rá kell figyelni, vagy azért, mert ő teljes egészében, zárójel égő áldozat, teljes egészében odaadta önmagát, vagy ételáldozat, és adjál hálát Istennek azért, hogy te rólad gondoskodik, és ennivalót ad az asztalodra, innivalót ad neked. Tehát mindezt ő teremtette meg, hogy élni tudjál, és tovább tudjál haladni a megoldás felé.
Igen, vagy itt van ez a jóvátételi áldozat, ami azért érdekes, mert az ugye arról is szólt, hogy arra hívja fel a figyelmet, kicsit kölgök, arra hívja fel a figyelmet, hogy attól, hogy az Isten megbocsátja a bűneinket, ha van valami elrendezni valónk a bűnünk kapcsán, az nem mentesít az alól, hogy azt ne rendezzük el. Tehát itt nem egyszerűen csak kapunk egy jóval, mert ez tovább nincsen semmi baj, hanem minden, amit elkövettünk, annak ellenére, hogy az Isten megbocsátotta a bűnünket, azt helyre kell hoznunk, amit helyre lehet hozni, illetve mondani, hogy a bűnbocsánattal az Isten a bűn következményét azt nem veszi el, tehát hogy olyan dolgot követünk el, ami akár az egész életünkre kihatással van, akkor azt az egész életünkbe fogjuk hordozni, de nem kell azzal a bűntudattal élnünk, hogy elrontottuk, hanem azzal hordozzuk, hogy az Isten megbocsátotta, tehát van lehetőségünk folytatni az életünket, de ezekkel az adottságokkal, amiket a bűnünk eredményezett. Igen. Tehát ez egy nagyon, sokszor ugye egy ilyen varázsütésnek gondoljuk ezt a bűnbocsánatot is, hogy el van felejtve, és az Isten is azt mondja, hogy elfelejti, de ez csak azt jelenti, hogy amikor az életünknek lesz a nagy tárgyalása, hogy bűnösök vagyunk, vagy nem, akkor ezek nem szerepelnek a bűnlajstromunkon, de ettől az életünkben, amiket elkövettünk, azt hozzuk magunkkal.
Viszont én szerintem ez, hogyha nem volna meg ez a következménye, akkor az ember sokkal könnyebben beleesne abba, hogy újból és újból, tehát amúgy is előfordulhat velünk, de hogyha nem lennének ilyen következmények, akkor sokkal könnyebben újból és újból azt tennénk, amire előtte azt mondtuk, hogy jaj, de kár, meg sajnálom.
Hadd utaljak vissza, Robert, az korábban megemlített példádra, hogy megbántjuk a másikat, és jaj, nagyon sajnálom. Hát ezzel legalább egy gesztust tettem, de ahogy említetted, nem történt, meg nem történt, nem lehet meg nem történté tenni, mert én ha megbántok valakit, akkor világos, hogy annak a másiknak már ott lesz ez az emlék és az az élmény, és állandóan majd attól fog félni, és mikor történik meg ez még egyszer. Na most, tehát amit ki akarok ebből hozni, hogy a tetteinknek ugyanúgy megvannak a természetes következményei, mint ahogy a Biblia értelmezi a bűnt magát, hogyha ha én elkövetek bűnt, akkor azt nem úgy kell értelmezni, hogy Isten most megbocsájtott nekem, mert elvittem egy áldozatot, és akkor már semmi is, hanem az lehet, hogy Isten megbocsájtott, mert megbocsájtott, de akkor ő fog meghalni én helyettem. Tehát a következményét a Teremtő Isten fogja elhordozni, és nekem csak mondjuk, ahogy említetted, a következményeket kell elhordozni, de a büntetését, tehát a halált, mert elkövettem valami bűnt, akkor azt attól Isten megment engem. Tehát amennyire súlyos és valóságos, hogy ha megbántjuk egymást, annak mindig következményei vannak, és a tetteinknek következményei vannak. Ugyanígy a bibliai értelemben a bűnnek van egy végső büntetése, amit Isten átvállalt, és nem nekünk kell átvállalni. Nekünk kell elhordani.
Az ószövetségi hívők számára ez egy állandó, minden nap, illetve rendszeresen tapasztalt tanúság volt, hogy elkövettek valamit, és ezért azt érezték, hogy egy ártatlan állatnak kell meghalni. Ugye az állatok közelében éltek, sokkal közelebb éltek a természethez, mint ahogy általában egy mai ember itt a mi gyakorlatunkban. De azt tapasztalták, hogy valaki azért, amit ő elkövetett, valakinek, illetve hát egy állatnak meg kell halni, és az állat megölésében is szerepe volt a bűnösnek.
Igen.
És ez tulajdonképpen érzékeltette azt, hogy valaki másra hárítja át a büntetést. És ez nagyon jól rávilágított Jézusnak a szerepére, ugye az ószövetségi áldozati rendszer Jézusra mutatott előre, és ezt segített, ugyanúgy hitáltal kellett az ószövetségi hívőknek is elfogadni, megérteni és hitáltal igényelni azt, hogy igen, az én bűnömre van rendezési lehetőség, az Istennel való kapcsolatom helyreállítására van mód, mert Isten ezt kijelölte, és ezt a hitáltal elfogadni az Isten által kijelölt utat, ez így Jézusra mutatott előre.
Hadd fogalmazzak meg másképpen, vagy hadd fogalmazzam ezt meg másképpen. Az ember az egy erkölcsi ítélőképességgel rendelkező lény. Egy bárány, maradjunk csak az egy példánál az állatok közül, a bárány az nem egy erkölcsi ítélőképességgel rendelkező lény. Tehát helyettem egy bárány, aki nem rendelkezik erkölcsi ítélőképessége, nem tud szenvedni, és nem tudja a megoldást hozni. Ezért is mondja Ézsaiás, Jeremiás, boncolgatja nagyon keményen, hogy Isten maga azt mondja nekünk, hogy gyönyörködöm én a bakoknak a vérében, és az áldozatok sokaságában. Hát nem gyönyörködök, hát utálatos nekem ez, hogyha
ez nem, csak egy külső rituális.
Ez csak egy külső rituálé, de ennek, ha te nem éled át a belső mondani valóját, hogy megbántottad Istent, és az élet adójának fordultál háttal, vagy fordultál el tőle, ha ezt te nem érted, akkor az egész tiszte fölösleges, hogyha gyakorlod. Tehát vagy átéled, ugye új szövetségi nyelvvel, hitáltali megigazulás, tehát én értem, hogy Krisztus miért halt, megértem, és ezért, mert hogy ő ezt tette, világos, hogy ilyen szeretetre én is hűséggel és engedelmességgel fogok válaszolni, azaz szeretettel fogok válaszolni. Tehát talán ez segíthet néhányunkat, hogyha azt látjuk, hogy egyfelől fontos volt az ószövetségi korszakban az áldozati rendszer, mint ami előre mutatott az Isten fiának az áldozatára, de miután az Isten már elvégezte ezt az áldozatot, és már ez egy történelmi megmásíthatatlan tény, attól kezdve már maga az áldozati állatnak a gyakorlása az nem mond semmit, vagy nem hoz megoldást. Egyszerűen csak élni kell azzal a lehetőséggel, hogy Isten fia már helyettem megtette azt, vagy és elhordta azt, amit nekem kellene elhordanom.
Ugyanakkor fönnáll ugyanaz a veszély, hogy ugye nekünk most nem kell állatot áldozni, de ugyanúgy fönnáll ez a megszokás veszély, hogy elkövetek valamit, és akkor tudom, hogy imádkoznom kell. Én egyébként manapság látok, tehát, hogy vannak ilyen imamozgalmak, meg imacsoportok, de nekem néha kicsit olyan, mint hogy kilóra mérnénk ezt az imát, tehát olyan volna, mint egy technika, hogy van valami baj, és akkor majd imádkozunk. És tehát, hogy nekem kicsit ilyen zsolozsmázásnak tűnik néha, hogy önmagában az, hogy én elmondok egy imát, mert megtanulom azt, hogy nekem imádkoznom kell, ha vétkezek, az körülbelül ugyanolyan, mint amikor megtanulja a ószövetségi ember, hogy akkor áldozni kell egy állatot. Tehát itt a belső történés a lényeg. Tehát pontosan, hogy nem az ima fogja meghozni a megoldást, hanem az, hogy bennem ott van az igény, hogy az Istennel ezt lerendezzem, hogy én ezt elmondjam, hogy engem ez bánt. Mert addig a pillanatig, amíg engem nem bánt, tehát sokszor van az, hogy az eszünkkel tudjuk, hogy nem jót csináltunk, de igazából piszkosul nem bánt belül.
Igen.
Csak megvannak az indokaink, hogy miért tettük, igen, tudjuk, és ugye egyik híres orgonművész, aki hát meglehetősen furcsa magánéletet, vagy életvitet folytató, neki volt egy ilyen írása, vagy könyve, hogy Isten megbocsát, az a mestersége. Tehát, hogy sokszor mi is így tekintünk az Istenre, hogy neki úgyis az a dolga, hogy megbocsásson. De tehát, hogyha nincs meg ez a belső megbánás, és a belső meglátni azt, hogy én nem tudok ezen változtatni, jó lenne, ha nem történt volna meg, de nem tudom most már megváltoztatni. Tehát azt gondolom, hogy nem baj, hogy megtörtént, így kellett lenni, de ha imádkozom, az Isten úgyis elengedi, akkor ott vagyok, mint a aki rutinszerűen elvitte az állatot, és akkor persze. Meg volt neki, aki gazdagabb volt, volt neki sok állata, nem számított, hogy most akkor még egy birkát, ma bocsánat, elvisz. Tehát így vagyunk mi is az imákkal, dobunk még egy imát, el lesz ez rendezve.
Ez mai korszakban ez úgy hangzik, amit most megfogalmaztál, hogyha mondjuk én maradunk ennél a példánál, ha én megbántalak téged, és nem is érzem, hogy ez engem zavar. De hát tudom, hogy te neked szükséged
látod,
van arra,
hogy engem zavar.
Hát hogyha neked rosszul esett az, amit én csináltam, hát azért azt sajnálom, hogy neked ez rosszul esett. De ez nem azt jelenti, hogy én ezt megbántam volna, igaz? De világos, hogy az előző ima példáddal, vagy ima körrel kapcsolatban, világos, hogy ha én úgy gyakorlom azt az imádságot, hogy én azt át is érzem, és a szívemmel együtt teszem ezt az egész belsőmmel együtt, akkor annak van értelme. Mert szív nélkül imádkozni ugyanolyan, mint szív nélkül áldozni, igaz?
Persze. Tulajdonképpen az minden embernek, mióta a bűn történelme halad, minden embernek ugyanez a dilemmája, hogy mennyire éli át az Istennel való kapcsolatnak a lehetőségét. És ez az, amit Isten felmért akkor, amikor az első szövetséget is kötötte az emberrel, hogy újból és újból utána kell nyúlni. És az ószövetségi áldozati rendszernek ugye volt olyan jelentősége, hogy egy szemléletes példa volt, amit aki akart, az átélhetett, belegondolhatott. Volt egy szakrális jelentősége, és ennek az áldozati rendszernek az volt a célja, hogy az Istennel való kapcsolat helyreálljon. De volt egy olyan szerepe is, hogy bizonyos ételeket együtt fogyasztottak el. Tehát amikor Péter említetted, hogy gyakorlatilag a templom környéke, mint egy mészárszékhez is hasonlított, az nem csak a lemészárolt állattetemek felhalmozását jelentette, hanem bizonyos szempontból ezeknek az állatoknak a bizonyos részeit elfogyasztották, és ez is az Istennel való kapcsolatukat, nem csak az élet fenntartás, hanem az Istennel való kapcsolatukat is erősítette. És akkor jött Jézus. A legmegdöbbentőbb módon, miután csak jót tett, és tökéletesen élt, és csodákat tett, és embereket támasztott fel, azután a kapukon kívülre helyezve keresztre feszítették, mint egy köztörvényes bűnözőt. Most az ő halála, és egy picit erről is érdemes beszélni, hogy egyszer és mindenkorra. Tehát az ő halála véget vetett az áldozati rendszernek. Mit jelent ez nekünk ma, hogy egyszer és mindenkorra megáldoztatott?
Én ezt az egyszer és mindenkorra és a címben szereplő tökéletes szót úgy fogalmaznám meg, hogy két oldala van ennek. Az egyik, hogy maga a Teremtő Isten teszi ezt az áldozatot, nem egy teremtmény. A másik oldala pedig, hogy ahogy Jézusról látjuk az evangéliumokban, meg a Biblia végéről beszél, hogy ő emberré lett ugyan, de ő maga nem követett el bűnt. Tehát egy bűntelen vált meg egy bűnöst. Mert egy bűnös nem válthat meg egy bűnöst, igaz? Csak egy bűntelen tud megváltani egy bűnös. Csak az, aki a másiknál nagyobb. Tehát mi teremtmények vagyunk, és ez a Bibliának a logikája, hogy kétfajta lény, értelmes lényről beszélek most. Kétfajta értelmes lény létezik. Egyik a Teremtő Isten, a másik pedig, akiket az ő képére és hasonlatosságára teremtett meg, az angyalok, emberek, teremtmények. Egy teremtmény nem válthat meg egy teremtményt. Na de a teremtő, hát világos, hogy megválthat egy teremtményt. Tehát ebben az értelemben, ebben a kettős értelemben értelmezhető csak az a tökéletes szó, amit a címben is láthatunk.
Én még ezt azt tenném hozzá, hogy ez a tökéletes, meg egyszer és mindenkorra, vagy végleges, ez azt fejezi ki, hogy mindenkinek, akinek olyan belső problémája van, lelki problémája, vagy nem tud magának megbocsátani, nem tudja földolgozni azt, amit az életében elkövetett, vagy ami történt vele. Mindenkinek van egy, tehát ugye keressük mindig a megoldásokat, hogy hogyan tudnánk tovább élni az életünket, de ez a Biblia vers azt mondja nekünk, hogy mindannyiunknak van egy tökéletes és egy végleges megoldása. Tehát, hogyha azt érezzük, hogy, hogy olyan rosszul éltük az életünket, olyan dolgokat tettünk, vagy lehet, hogy csak néha nyomasz bennünket, meg megpróbáljuk elhesegetni a gondolatot, de ha mondjuk egymagunkban vagyunk, és mondjuk csönd van körülöttünk, ugye egyszer valaki azt mondta, együtt voltunk egy évvégén egy közös gyűlésen, és ott hangzott el, hogy akkor derül ki, hogy ki vagy, amikor egyedül vagy egymagad csöndben, hogy akkor mit csinálsz. És ezért van sok ember, aki nem akar egyedül lenni, tehát bekapcsolja a tévét rá, szóljon valami, csak nehogy, egyedül maradj a saját gondolataiddal. Ettől szoktunk menekülni. Szóval, hogy amikor így egyedül maradunk a saját gondolatainkkal, akkor biztos, hogy előjöhetnek olyan dolgok is, amelyek nem jók. És ez az ige azt mondja, hogy igen, amikor neked előjönnek ezek a problémáid, a személyes bajaid, akkor erre van egy megoldás. Csak ebbe hinni kell, ez a hit általi elfogadása, hogy engem büntetést érdemelnék, de ezt a büntetést már valaki. Ez olyan, mint amikor, ha valakit egy gyilkosságért megvádolnak és bebizonyítják, hogy gyilkos, és azt mondják, hogy ugye Magyarországon nincs halálbüntetés, csak végleges életfogyt, és azt mondanák, hogy önnek végleges életfogyt büntetésre ítéljük, de mehet haza, mert ezt már valaki maga helyett leülte. Tehát valami ilyesmi ez a történet, hogy helyettünk leülték pontosan a végleges büntetés, helyettünk valaki átvállalta. Tehát, hogy fel lehet oldódni ezekben a lelki traumákban, vagy lelki elnehezedésekben, ha egyáltalán ez egy értelmes magyar szó, hogy nem tudom meg, ez az a helyzet, amikor az ember nem tud mit csinálni, és sokszor van ilyen, hogy nem tudunk mit csinálni a múltunkkal, az elrontott dolgainkkal, de ez Jézus kereszt halála fényében nem számít, mert azt mondja, hogy jó, ezért valóban halál jár, de ezt én már átvállaltam, és légy szíves, kezdj az életeddel valami normálisat ennek fényében.
Nagyon sok jó szándékú ember arra törekszik, hogy valahogy ledolgozza az adósságát, és ez az Istennel való kapcsolatban is így van. Nagyon sokan ugye a föld különböző országaiban különböző módon, akár zarándoklattal, akár önsanyargatással, ilyen látványos felvonulásokon, vagy akár még vannak olyan országok, ahol keresztre is feszítetik magukat az emberek, hogy megpróbálják valahogy ledolgozni azt a sok felgyülemlett gondot, ami a szívük mélyén van. És ezzel szemben a Bibliának az az üzenete, hogy nem kell. Nem így kell. Nem így kell, hanem a hitért kell megdolgozni, amit említettél. Igen, azt, hogy el tudjam fogadni, hogy Isten nekem meg tud bocsátani. Hogy Isten engem el tud fogadni, és hogy Isten nekem egy örök életet akar adni. Tehát, hogy hogyan lehet ezért megdolgozni úgy, hogy az ember nem az üdvösségét próbálja saját maga elérni, vagy megdolgozni érte, hanem a hitért.
És lényegében ennek az egész gondolatnak a folytatásával fogunk a következő héten is foglalkozni, hogy ahogy itt a képernyőre is ki van írva egy idézet a tanulmányunkból, hogy folytatódik a krisztusi kereszt áldozat, az nem egy végső történet, vagy a történetnek a vége, hanem Jézus ugyan sírba kerül, és meghal, tehát valósággal a bibliai második halállal meghal, na de feltámad, és nem csak, hogy feltámad, hanem újból felmegy az atya jobbjára, de most már mint főpap is elkezdi a maga munkáját, és ahogy itt a idézetet olvasnám, hogy mert ilyen főpap illett hozzánk, szent, ártatlan, szeplőtlen, a bűnösöktől elkülönített, és aki az egeknél magasabb lett. Akinek nincs szüksége arra, mint a főpapoknak, a földi főpapoknak, hogy napról napra előbb a saját bűneiért vigyen áldozatot, aztán a nép bűneiért, mert ezt egyszer megcselekedte, amikor önmagát feláldozta. Mert a törvény gyarló embereket rendel főpapokká, a törvény utáni eskü beszéde pedig az örökké tökéletes fiút. Tehát a lényege az, hogy a megváltásunk az nem csak a Golgotai keresztig szól, vagy annak a történetére kell figyelni, hanem megy még utána is, ezekről szól a zsidókhoz írt levél egésze és a következő gondolatok is.
Köszönöm szépen nektek ezt a beszélgetést, és azt hiszem, hogy ez egy remek végszó volt. Így akkor elköszönünk, és folytatjuk majd a gondolatokat a jövő héten is. Várunk vissza mindenkit, viszontlátásra!